Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség műsora. Én Sándorfi Adrián vagyok, és a mai napon és a mai felvételen is egy olyan célt tűztem magam elé, hogy megmutassuk azokat a szakembereket, akik a legkomolyabb, legismertebb magyar márkák marketing területén dolgoznak, azokat irányítják. Mai vendégem Kovács Dávid Gábor, aki a Cvak marketing igazgatója lett nemrégiben, fél éve vagy 9 hónapja, azt hiszem.
Szeptemberben, igen.
Köszöntelek a stúdióban, Dávid.
Én is, sziasztok.
Voltam már podcast beszélgetésben?
Voltam, igen.
Igen. Mit gondolsz amúgy a formátumról? Szoktál hallgatni esetleg?
Tetszik, nagyon rugalmas, jó, hogy nem élő.
Igen, igen. Lehet vágni, meg szerkeszteni, és jó irányokba el tudunk csavarogni, és a szándékom ez, hogy megmutassuk igazából, hogy milyen úton jártál, miután eljutottál ide a Cvaknak a marketing vezetői pozíciójába, de hát egy elég hosszú utad van, és egy nagyon hosszú karriered van, ami már nagyon szinte az első pillanattól kezdve a marketing irányába fordult. 95-ben látom az önéletrajzodban, hogy megérkeztél az első ügynökségi pozíciódba. Ez volt az első munkahelyed a McCann-nél?
Hát igen, ez volt az első ilyen full-time, 8 órás állás.
Hány éves voltál akkor?
25.
25 voltál, és az egyetemről kikerülve, vagy mi volt a háttérsztori?
Igen, egyébként igen. Igen, de nem marketing irányba indultam. Én jogász családból származom, mindenki ügyvéd volt, bíró, jogtanácsos. Csak valahogy, ugye ez még rendszerváltás idején volt, hogy nekem pályát kellett választani, és akkor azt mondták, hogy olyan pályát válaszok, ami Hegyeshalomnál nem ér véget, a tudás, meg a papír. És hát a jog az nem az volt még akkoriban, ugye most már az EU idején azért kompatibilisebb.
De milyen rugalmasak voltak a szüleid vagy a rokonaid, hogy azt mondták, hogy lehet, hogy akkor nem is az a helyes út, amin ők generációkon át jártak?
Hát igen, volt, aki elhagyta az országot, akkor volt, aki itt maradt, csak motiválta a gyerekét, hogy legyen egy kicsit ilyen reziliens, mondjuk így.
És miért pont a kommunikáció, vagy miért pont a marketing?
Közgazdaságtan volt, de azért, mert fél tudásom volt ezen a téren, és a pénzügyi főiskolát kezdtem el, ott hamar rájöttem, hogy se a számítás, se a pénzügy nem az én területem, és vállalkozás, szervezés, fejlesztés volt végül is, amit végeztem a főiskolám. Ez ugye inkább ilyen IT, szoftver oldal, inkább adat, ami egyébként most nagyon hasznos, tehát ez az algoritmizálás, meg folyamatábrában gondolkodás, struktúrálás, ez mostanában már nagyon hasznos, ugye annyira adatalapú minden.
De amit ott tanultál az egyetemen, azt ma is tudod még használni? Ugye teljesen mások a programnyelvek.
Hát a programnyelvet, igen, de hát algoritmizálni, nem programnyelven algoritmizálsz, igen, hanem ugye algoritmust írsz, másképp gondolkodsz.
Igen, igen. De hát akkor gyakorlatilag mai napig hasznos az, amit ott tanultál.
Az nagyon, igen.
Szuper.
Sőt, egyre hasznosabb.
Igen, lépünk be abba a korba.
Igen.
De a kommunikáció is, tehát hogy most hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy a digitális és a kommunikáció egyben lesz az, ami a következő nem tudom hány évtizedet meghatározza.
Igen, amiből a kommunikáció szerintem már évszázadok óta meghatározó, csak most ugye kiegészül ezzel, hogy akkor digitális alapra helyeződik.
Majd kíváncsi leszek, mert azért nagyon sok olyan tradicionálisnak is mondható márkával foglalkoztál, aminek majd meg kell nézni, hogy a digitalizációja az milyen irányba tart, kifejezetten ugye a Cvaknál, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy olyan hatalmas tradícióval rendelkező márkánál, mint a Cvak, hogyan fordultok majd a modernebb eszközök felé, vagy fordultatok már a múltban, de még egy kicsit visszatérnék az ügynökségi tapasztalataidhoz, hogy a McCann Erickson és utána Szácsi volt a két ügynökségi helyszín az életedben. Tetszett az a világ, az ügynökségi élet?
Tetszett, persze. Nehéz is volt bekerülni akkoriban, tehát szerintem csak kapcsolatokon keresztül sikerülhetett bárkinek is, és nekem is ugye részben ez segített. Tehát úgy találtam konzulenst ugye a diplomamunkavédéshez, hogy ő a McCann-nél dolgozott, és akkor így kerültem be a McCann-hez.
És utána én azt láttam, viszont már amikor a Szácsihoz mentél tovább 2 évvel később, hogy itt szerepel a Ballantines már, amivel foglalkoztál, és azok, akik nem tudják, talán egyébként a Cvakból már ki lehet fejteni, hogy innentől kezdve neked elindult egy nagyon hosszú karriered, ami végig a szeszes italok útján vezetett, de a Ballantines volt az első ilyen ajtó, amin beléptél, ott akkor még ügynökségi oldalról. Mi volt az, ami így megtetszett ebben a világban?
Hát a whisky mindenképp, ugye ez a 90-es évek közepe volt, tehát maga a Ballantines cég is, vagy a mögötte álló cég, az 94-ben lépett be a piacra, tehát akkor alapította meg a magyarországi KFT-jét, akkor építette fel a szervezetet, ugye még a vezetője is angol szász volt, volt, ugye viszki országból érkezett, és hát nekem úgy volt egyébként ügyfelem ott, vagy rám bízott ügyfél, hogy nagyon pici volt, tehát alig-alig költött. Én alapvetően Procter & Gamble márkákon dolgoztam, csak mindenkinek volt a Procter & Gamble olyan szabad kapacitása, hogy még itt a karácsonyfára ráaggattak ilyen kisebb márkákat, és akkor valamiért rajtam a Ballantine's logót, és ez így, hát hogy mondjam, nagyon tetszett a kommunikációja is.
De milyen érdekes egyébként, hogy mennyire meghatározza egy embernek a későbbi pályafutását az, hogy ott akkor, mint egy karácsonyfára éppen milyen díszt aggatnak rá.
Lehet, hogy nem mindenkinél van így, nekem így volt, de egyébként szerintem azért is, mert hogy maga ez az iparág azért így beszippantja az embert. Vagy legalábbis akkoriban, aki közel került hozzá, nagyon sok régi kollégám a mai napig ebben az iparágban dolgozik.
Mi az, ami olyan vonzó ebben?
Később biztos fogunk erről beszélni, de alapvetően ugye itt nem viszkit árulsz, hanem egy életérzést, egy élményt. Tehát sokkal-sokkal tágabb, mint hogy egy terméket próbálsz eladni, meg kitenni a polcra, meg az árát variálni, meg reklámot készíteni hozzá. Tehát itt valami benyomást kell hagynod az emberekben, és olyan pozitívat, hogy visszatérjen. És hát aztán akkoriban még nem, de később ugye ezt mértékletesen tegye.
Logikus, amit mondasz, én ebben még nem gondoltam bele, és most így pörögnek végig az alkoholos ital reklámok a szemem előtt, hogy valóban tényleg mindegyik egy életérzésre, egy hangulatra játszik rá, és hogy ez működik ezek szerint, hogy valójában így szegmentáltok.
Működik, mert hát ugye azért az emberek többsége nem funkcionális volt, tehát nem azért iszik, mert a hatása miatt iszik, tehát egyáltalán nem érdekli, hogy hány etanol molekula van egy ilyen italban, és ez hogy kerül bele. Tehát sokkal inkább a hangulat, a társaság, az atmoszféra azt határozza meg, hogy választ. Ugye az emberek többsége egyébként ilyen repertoárban gondolkodik, tehát egy whisky fogyasztó is ugyanúgy tud lelkesedni a ginek iránt, a rumok iránt, a kézműves sörök iránt, tehát abszolút helyzettől, barátoktól, alkalomtól függ, hogy éppen mi a top.
És neked azt tetszik ebben, hogy ennyire erős érzelmi kötelék van a fogyasztó és a márka között? Mert hogy valójában az életének egy ilyen fontos pillanatát, az önfelett pillanatokat testesíti meg valahol.
Hát olyan, mint a szórakoztatás. Hiányosolva, de ugye, mint a Disneyland, csak nem mi vagyunk a Disneyland. Tehát nekünk valami programban kell ott lennünk, mint ilyen alternatíva, és közben figyelnünk kell arra, ugye, hogy nem mi legyünk maga a program.
Hogy nézett ki a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az alkoholokhoz kapcsolódó marketing? Miben volt más, vagy mi az, ami akkor nagyon jellegzetes volt, és most már nem annyira látjuk?
Hát más volt a szabályozás, ugyanakkor sokkal-sokkal több mindent lehetett, sokkal-sokkal több országban. Ugye most vannak úgynevezett ilyen dark marketek, ahol már semmit nem lehet hirdetni. Tehát PR sincs, nem csak a kommunikációnak ugye az ATL-BTL formája, hanem még úgy szőnyeg alatt se lehet bekúszni a médiába. Magyarországon még viszonylag liberális, de ahhoz képest, ami a 90-es évek közepén van, ahhoz képest ugye itthon is vannak szigorodó szabályozások, illetve akkoriban abszolút hiányzott ez a digitális vonal. Tehát volt a print, hát a hagyományos
meg a helyszínen
felületek, a óriás plakátok.
Igen.
Ugye a tévé még szabadabb volt, de ott azért meghatározta a tévé reklámok minőségét, meg mennyiségét, hogy éppen milyen tőkeerővel rendelkezett egy cég, vagy egy nemzetközi cég mennyire látta a potenciális fejlődő piacnak a magyar piacon.
Azok, akik nem tudják, hogy milyen szabályozások szorítanak titeket, kicsit tudsz mesélni erről egy zárójelben, hogy most mi az, amire alapvetően figyelnetek kell az alkoholos italoknál?
Eleve az a kezdeném, hogy egyre inkább nem vagyunk különleges iparág ilyen szempontból, mert ahogy fejlődik a fogyasztói tudatosság, meg a fogyasztóvédelem, egyre több olyan iparág van, akinek nagyon oda kell figyelnie, hogy mit mond magáról, meg a termékéről, és itt lehet, hogy ez meglepetés, de azért az autók is most már ugye ilyenek, a gyógyszeripar is ilyen, tehát ez annak idején nem volt ennyire leszabályozva. Az alkoholban ugye van egy szigorú reklámtörvény, hogy mit lehet. Példának azt szoktuk mondani, hogy ugye nálunk az is le van szabályozva, hogy egy alkoholreklámban milyen idős lehet a szereplő, és le van önszabályozva az is, hogy mennyi idősnek látszódhat. Tehát ugye itt megvan ez a 25 éves kor, tehát nem elég, hogy mondjuk 25 éves, vagy 26 ugye a szereplő, hanem annyinak is kell látszódnia, tehát nem lehet azzal trükközni, hogy fogunk egy 30 éves színészt, és egyébként ő 21-nek néz ki, ez nem működik. Tehát, hogy vannak ilyen erős szabályok, és amúgy megvan iparági önszabályozás, ez megvan magyar szinten, megvan európai uniós szinten, de ezekhez mindig igazodunk.
Ez egy érdekes kihívás lehet, hogy nektek is valójában fontos az, hogy az új, frissen felnőtté váló emberek is, amikor belépnek a piacra, és legálisan kezdhetnek alkoholt fogyasztani, ők is onnantól kezdve a célpiac részét jelentik, de mégsem szólhattok hozzájuk semmilyen módon.
Igen, de ez egyébként országonként megint csak változik, és kategóriánként is. Tehát egy csomó európai ország van, ahol már 16 éves kortól lehet hivatalosan sört inni. Németországnak egy csomó tartománya, Skócia, tehát vannak olyan területek, ahol már ott megnyílik az alkoholfogyasztási lehetőség.
Szácsi után ugye láttuk azt, hogy a Ballantine's branden keresztül kerültél az Allied Domecq nevű céghez. Ők elcsábítottak? Vagy áthívtak? Mi volt a sztori?
Nem, egyébként mi jóban voltunk, de hát mivel egy kis ügyfél volt, azért nem volt olyan intenzív a kapcsolat, tehát egy évente párszor volt valamilyen kampányuk, vagy problémájuk, amivel az ügynökséghez fordultak. Én a Szácsiból elmentem egyébként egy bankhoz, mert olyan jó ötletnek tűnt, de a próbaidő utolsó napján úgy döntöttem, hogy az mégsem én vagyok, és onnan eljöttem, és akkor láttam, hogy a banknak volt egy saját könyvtára, és oda lementem, megnéztem a HVG-t, hogy éppen milyen álláshirdetések vannak benne, akkor még ez ilyen... ilyen szignifikáns álláskeresési portál volt, és ott láttam, hogy pont a Belentány hirdet brand manager állást. Egy dolgot felejtettem el megnézni, hogy az mikori HVG, és kiderült, hogy az már ilyen 2-3 hónappal az előtti, de én úgy lendületbe fölhívtam a Belentányt, hogy egyébként itt vagyok.
És tök jól ismered
a márkát. Igen, és mondták, hogy ja, tényleg, hát azt hittük, hogy te most elhelyezkedtél, és akkor nem is érdekel az egész, mert mondtam, hogy de, és így belecsöppentem a folyamatnak a végében.
De jó, és akkor rögtön úgy látom így az önéletrajzodból, hogy egyből elég sok márka is megérkezett az életedbe, tehát nem csak a Ballantine's, Finlandia, Beef Eater, stb.
Igen, ezek közül egyébként a Ballantine's meg a Finlandia volt már akkor is nagy, mert már a rendszerváltás előtt azok ide értek, ugye a Consumex shopokon keresztül, meg a külföldi utakról nagyon sokan Finlandiát hoztak haza valamiért, ez teljesen fura egyébként Magyarország ilyen szempontból különleges, biztos a magyar-finn kapcsolódás miatt. A többi márka az még akkor nagyon-nagyon pici volt. Tehát most a Beef Eater talán már ismertebb ugye a gin trend miatt, de akkor tényleg nagyító alatt sem látszott az eredménye, és hát még akkor így volt egy rakás viszki, tehát olyan viszki, amikről volt olyan fogyasztó, aki visszahoztam, mert azt mondta, hogy ez nem viszki, a spiritus. Tehát, hogy ismeretlenek voltak még a kategória is.
Aha. Tehát akkor gyakorlatilag egy ilyen kategória kialakítási időszak is volt, meg megértetni azt, hogy mik a különböző brendek közti különbségek.
Hát ez egy ilyen ismeretterjesztő folyamat, de egyébként a cég maga is hitt ebben, és nem csak velem, meg nem csak Magyarországgal csinálta, hogy az új sales-es, marketinges munkatársakat elvitte egy ilyen egyhetes, ilyen Master of Scotch whisky képzésre, hogy ki lehetett menni hordokat gurigatni, meg malátát lapátolni, hogy az ember érezze, hogy ez hogy működik, meg hogy pont, hogy megtanuljuk ezt a hátteret, hogy hogy készül a viszki, és el tudjuk itthon mondani, tudjunk prezentációkat tartani, ami nem is márka prezentációk voltak, inkább úgy általánosságban a viszki világról szólt.
És itt szeretted meg a viszki világát?
Mondjuk kénytelen voltam meg szeretni, de egyébként itt szerettem. Tehát ez volt az ászlósajó termék, tehát messze a legtöbbet a Ballantine's-ból adtunk el, és az volt a fő célkitűzés, hogy az nőjön a piacon. Így én akkor nagyon sok prezentációt tartottam.
Azért is mondtam, mert úgy vettem észre a múltadból és jelenetből, hogy a viszki az valahogy így mindig is végigkísérte az életedet.
Mindig, igen, de azért is, mert ezen az egész nagy ilyen alkoholpárlat éget, ez kategórián belül a viszki talán a legjobban feldolgozott, meg talán ott van a legtöbb olyan laikus érdeklődő, aki még hajlandó investálni is abban, hogy egyfajta ilyen értékmegőrzés címszóval, vagy befektetés címszóval. Tehát így van egy másodlagos piac, tehát egészen szofisztikált, furcsa piac, de ez se a konyakra, se a brandire, más ilyen érdelt páratokra, tekilára, ilyesmire, ez nincs meg. Meg hát amiatt, hogy ez az angol száz alap párlat, hát elképesztő mennyiségű ilyen történelmi dokumentum feldolgozott anyag, Skóciában, Edinburghban az egyetemen külön szak van erre. Tehát nagyon-nagyon feldolgozott, és akkor emiatt ez nagyon izgalmas.
És utána viszont azért nagyon sok más márkával is foglalkoztál. 7 évig tartott ezen a munkahelyen a karriered, és itt volt több nemzetközi stáció is az életedben.
Igen, voltam Frankfurtban, ami ugyanannak a cégnek a német vállalata volt. Akkoriban vásárolt fel egy helyi német családi céget, és hirtelen 50 főről 250-re nőtt a cég, és akkor kellettek olyan emberek ebből az Allied Domecq cég struktúrából, akik tudták, hogy gondolkodik a vállalat, és valahogy megpróbálja magába olvasztani azt a német családi céget, és én a németül is beszélek az angol mellett, és akkor így kiválasztottam erre, hogy akkor kimentem Németország, most mint ilyen brand director dolgoztam egy német likőrmárkám.
És utána pedig Prága.
Utána Prága, de az már egy visszafelé út volt, családi okok miatt. Én eredetileg azért mentem ki, hogy onnan menjek tovább akár a központban, ami Londonban volt, és akkor majd valami globális irányt veszek, de aztán családi okok miatt inkább kanyarodtam visszafelé, és volt egy ilyen állomás, olyan egy másfél év volt Prágában, ami egy régiós központ volt, a kelet-közép-európai régiós központ.
És nem bántad meg végül azt, hogy nem lett globális karriered, vagy globális szintű karriered?
Nem.
Jól vagy ezzel, ahogy,
jó,
ahogy,
teljesen,
ahogy ment tovább.
Volt olyan időszak, amikor igen, de aztán végül mégsem.
Aztán volt egy váltás így az életedben, de a Ballantines az jött veled tovább. Jól látom, akkor itt volt egy egyéves marketing igazgatói szerep, amikor céget váltottál.
Igen, de nem a Ballantines jött velem, én mentem vele, mert az történt, hogy ez az Elidomek nevű cég, ez az iparágban a világ másik legnagyobb cége volt, de ez volt az egyetlen, ami 100%-ban tőzsdén volt. Illetve, bocsánat, a number one cég, ugye a Diageo, az már akkor is 100%-ban tőzsdén volt, de hát ez olyan nagy volt, hogy képtelenség volt felvásárolni. És a piaci harmadik, ami egy francia cég, a Pernod Ricard, az egyszer csak megvette ezt az angol száz céget szőröstül-böröstül, és mindenhol a világban magába olvasztotta az angol céget, a francia csapat. Itt Magyarországon ez fordítva történt, vagy hát ilyen, inkább összeolvasztották a két céget, mondjuk így, és akkor az angol száz cég részeként én is bekerültem ebbe a francia struktúrába. Tehát az íróasztalom ugyanaz maradt, ugyanott ültem, minden ugyanaz volt, a kocsi kulcsom és minden.
Csak a névjegykártyám.
A névjegykártya cserélődött ki, igen.
És akkor itt bejött a Chivas Regal, Jameson, Beherovka, Malibu.
Igen, most mondtam, hogy francia cég, de egy francia márkát sem tudtam mondani, mert kevés van nekik ezek. Igen, tehát és ez egy olyan francia ismerném. Cég, igen, ami alapvetően francia ilyen ánizslikőrökből indult, családi cégekből, de aztán nagyon szép ívet rajzol most már így nemzetközi fejlődésben, és való igaz, hogy addigra már megvett nagyon sok skót, meg világmárkákat, igen.
Ez mennyire jellemző amúgy, hogy nagyon egy kézben összpontosulnak ezek az általunk jól ismert márkák? Naívan gondolhatnám azt, hogy azok a márkák, amiket például az előbb felsoroltam, ezek önálló úton, önálló cégeken keresztül fejlődtek és kereskednek velük, de hogy azt látom, hogy itt ez az alkoholos italok piacán is igaz, hogy nagy portfóliók vannak inkább.
Szerintem ez alapvetően az élelmiszeriparra jellemző. Tehát szoktak keringeni a Facebookon, interneten ilyen rajzok, hogy jól lepődjünk meg, hogy az a top 200 márka, amit vásárolunk a hipermarketek, az egyébként öt nagy céghez tartozik, és akkor mindenki jól meglepődik. Ugyanez igaz itt is, hogy szerintem a top 50 márka, ha kiveszem persze az ilyen koreai, meg kínai, meg indiai márkákat, akkor azok mind a top 10 céghez összpontosulnak.
Uh-huh. Aztán jött egy egészen hosszú szakasz a karrieredben, 12 év egy cégnél, a Rust nevű cégnél. Mesélsz erről nekünk egy kicsit erről a 12 évről, hogyha ezt pár mondatban össze lehet foglalni?
Egyébként ott is az történt, hogy nem a Pernod Ricardtól váltottam a Rusthoz, hanem előtte a CEU-nak a business schooljában voltam majdnem fél évet, mert ott is jött egy ilyen ihlet, hogy talán ez a 7-8 év ebben az iparágban már sok. Amúgy is volt egy ilyen tendencia marketingen belül, hogy mindenki 2-3 évente nem csak céget, hanem iparágat is váltott, meg néha ügyfél oldalról ügynökség, meg vissza.
Igen. Sok ilyen példát láttunk ebben a podcastben.
Igen, és akkor én is elbizonytalanodtam, hogy nagyon old school az a szemlélet, hogy én megragadok egy iparágnál, és akkor frissíteni kell a tudásomat, hajrá, nézzünk meg egy másikat. De az annyira nem jött be, és a Rusztnál pont volt egy ilyen lehetőség, és onnan valaki hívott ezzel, beszéltünk róla, ott is végigmentem a kiválasztási folyamaton, és akkor így én lettem a marketingvezető.
Aminek utána lett egy régiós állomása is, tehát hogy 2 éven keresztül ezért a régióért is feleltél.
Hát ott az egy szűk régió volt egyébként, meg éppen csak épült az a régió, de igen, volt egy ilyen része.
De akkor így túlléptél ezen a problémán, hogy nagyon egy iparágban van a fókuszod, hiszen egy következő 12 évet investáltál addig, majd mostanáig is ebbe a piacba.
Igen, egyébként ez azért is volt, mert volt, hogy én beszéltem fejvadásszal akkoriban, és így kérdezték, hogy mi érdekel még, és mindig, amikor elgondolkodtam, akkor rájöttem, hogy kevés olyan iparágat tudok mondani, ami számomra hasonló, vagy számomra hasonlóan izgalmas lenne. Arra jutottam, hogy egyébként az autóipar volt ilyesmi, de ott is csak talán a top 5 nagy cégnek a kommunikációja, meg marketing problémája, és mindig oda kanyarodtam vissza, hogy nekem ezt tetszik, én ebben érzem jól magam. És akkor egy idő után azt gondoltam, hogy jó, de hát, hogyha ebben érzem jól magam, akkor nyilván csináljam ezt.
Az lehetséges, hogy azért is tetszik neked, mert hogy valójában egy tőről fakad, ugye, amit az előbb beszéltünk, hogy ez a szórakozási élmény hozzá nagyon erősen hozzákapcsolódik, az emberi kapcsolatok hozzákapcsolódnak, tehát van egy ilyen mélyebb érzelmi jelentése, és emellett viszont ezt több márkán keresztül tudtad nagyon sokáig a karrieredben kipróbálni, és mindegyik márkának egy kicsit más a célközönsége, a pozícionálása, az arculata.
Igen, ez is, meg egyébként van még egy elem benne, hogy ugye ezt az úgynevezett ilyen fogyasztói insightot kibányászni az emberek fejéből, alkoholok esetében azért nem annyira egyszerű, illetve megtalálni a döntési drivereket. Tehát ez nem olyan termék, amit kiraksz a szupermarket polcra, és akkor majd a facing szám, meg az ár, meg a másodlagos kihelyezés eldönti, hogy melyiket veszik, mert itt még nagyon-nagyon sok olyan driver van, ami befolyásolja a döntését. És nem csak arra gondolok, hogy ez íz vagy nem íz, hanem pont amiről beszéltünk, hogy hangulati elemek, vagy kivel fogja azt elfogyasztani várhatóan, és milyen alkalommal.
Hogy épülnek fel ezek a driverek? Kicsit bele tudsz minket vinni a fogyasztónak a lelki világába, az agyába?
Ebben az az érdekes, hogy mi szoktunk időről időre csinálni olyan kutatásokat, ahol próbáljuk nem kérdőívben megkérdezni ezeket az ösztönzőket, motivátor elemeket, mert hát azt úgy senki nem tudja megmondani, vagy nem mond igazat idézőjelben. Erre a legjobb példa egyébként az, hogy nagyon sokáig Magyarországon kijött a kutatásokból, hogy a legnépszerűbb pezsgőfajta az a száraz pezsgő. Mindenki tudja, hogy ugye a champagne, az igazi champagne is száraz. Ehhez képest az eladásoknak a 98% az édes pezsgő volt, mert hogy igen, mindenki tudta, hogy ezt kell válaszolni, igen, mert ez a jó válasz, igen, de nem ezt vette. Ezért mi is próbálunk sokszor olyan kutatásokat végezni, ahol most már ugye van például ilyen behavior science alapú kutatás is, ahol nem feltétlenül kérdőivel kérdezzük meg. A fogyasztóközösségünk nem is tudja azt, hogy mi ezeket az ilyen tudatalatti motivátorokat keressük. Alapvetően egyébként a kutatásokban mindig az jön ki persze, hogy a legfőbb motivátor az ár, ugye, ami promóban van, ami olcsóbb. De itt az a kérdés, hogy amint mondtam, mindenkinek van a fejében egy repertoár, még ha nem is tudatosul, hogy melyik az a 3-5 ital típus márka, amit ő fogyaszt, és adott helyzetben hogy választja ki abból az 5-ből, hogy éppen ő melyiket szeretné inni. Na, ezeket nehéz így kiszedni, mert itt tényleg az van, hogy alkalomhoz köti, de az se tudatosul benne, hogy ő milyen alkalmakkal iszik. Tehát, hogy mikor jön elő az alkohol az életében. Tehát általában ezek olyan kutatások, ahol mindig egyre megy az ember mélyebbre, mert kiderül, hogy egyébként a válaszadónak fogalma nincs. Tehát ez nem tudatos, semmi nem tudatos benne.
Hogy most itt szondázom közben magamat, hogy én mit csinálnék egy ilyen válaszadási helyzetben. Markánsan szétválik bennem két irány. Az egyik az, amikor én magam fogyasztok alkoholt, és hogy ez alapján mit választok. A másik meg az, hogy kialakult az valamiért, hogy a szép és drága alkoholos üvegeket, vagy az alkoholt ajándékba adják egymásnak az emberek. Sokszor, amikor nem tudnak mást adni. És hogy én feltételezem, hogy a kettő között óriási viselkedésbeli különbség van. Ti mit tapasztaltok erről?
Hát az, igen. Eleve az ár érzékenység is más. Tehát sokszor az ember, amikor ajándékba adja, akkor nyilván kicsit mélyebbre is
rugalmasabb, igen.
A pénztárcába. Meg hát nyilván, hogy mondjam, ez a look and feel, hogy néz ki az, amit adsz, az is számít.
Tehát, hogy mennyire ismerem.
Van, nincs, vagy... igen, van hozzá pohár, nincs, milyen pohár van hozzá. Aha, tehát vannak olyan márkák, akik szinte külön csinálnak olyan csomagolásokat, amik kifejezetten erre az ajándékozásra mennek.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
Az éppen csak, hogy megismert, vagy nagyon még gyenge ismertséggel rendelkező, ám de érdekes, és a világban már azért itt-ott bizonyító márkákkal, amit lehet kezdeni itt Magyarországon. Nekem ilyen nincs, én nem akarom ezt így rá erőszakolni az összes célcsoportra, tehát így nagyon, nagyon attól függ, hogy mit, melyik márkát, kinek kommunikáljuk, milyen felületen. Úgy véljük, hogy ez egy ilyen krízis, vásárlási szokás, tehát abban a pillanatban, hogy az infláció csökken, amiről szerintem sokan azt hiszik, hogy az árak visszamennek oda, ahol voltak.
Amikor egy szupermarketben azt látom, hogy nagy díszdobozokban össze van csomagolva pohár plusz az alkohol, akkor inkább arra játszanak rá a márkák, hogy ezt ajándékba adjam, vagy arra, hogy én örülök neki, hogy hú lesz otthon logózott poharam.
Mind a kettőre, aha, de ezek szezonális csomagok többnyire. Aha. De mondjuk, ha egy ginnél látod ezt, akkor kevésbé az ajándékozás, akkor inkább az, hogy majd apránként évek során megveszel annyit, hogy meglegyen egy 6-os pohárkészleted. Uh-huh. Ez mondjuk nyilván köti a gyártót ahhoz is, hogy akkor hosszú évek során nagyjából ugyanazt a poharat kell hozni, mert mérges lesz, vagy legalábbis csalódott a fogyasztó, hogyha a harmadik pohárnál kicseréled a díszdobozt. És a másik meg ebben az ajándékozásban, ez ugye milyen giftingnek hívjuk, a másik elem az, hogy igen, ez egy viszonylag egyszerű ajándék. Tehát az apósok és apukák és idősebb szülők, azok valószínűleg elég gyakran kapnak ilyen díszdobozos bármit is.
Meg nehéz elrontani, meg nehéz hibázni vele, mert felértékelik az emberek, vagy értékelik, pláne, hogyha ez egy olyan kategóriába is esik, másrészt szép, és sokan szeretik ezeket a termékeket.
Van, aki tovább is adja.
Visszakerül ugye.
Vannak orvos ismerőseim, azok is rendszeresen kapnak ilyeneket, hát ez szerintem nem, egy orvos se tud annyit meginni, amennyit kap.
Nincs annyi alkalom.
Nincs, igen.
Ezeket a kutatásokat mondtad, hogy ilyen viselkedéselemzések vannak. Hogy kell elképzelni ezek ilyen személyes beszélgetések, fókuszcsoportokon keresztül, vagy van valami modernebb módszer erre már?
Ó, de egyébként már az elmúlt 10 évben mindenféle módszer volt, tehát a szemkamerás vizsgálattól kezdve. Szerintem biztos láttál már ilyet, vagy hallottál, amikben ilyen dupla kamera van, ugye kifelé is néz a szemkamera, hogy merre pásztáz az oszlopon, vagy milyen lennén a kihelyezésen, ugye melyik terméket nézi, melyik polcot az illető, de közben nézi a szemét is egy kamerával, ugye, hogy mozog. És akkor ott tulajdonképpen nem is kell kérdezni semmit. Igen. Ugye az ember ad ilyen áll feladatokat, tehát meg sem mondod, hogy most menjen be és vásároljon alkoholt, hanem megmondod, hogy vásároljon ezt, meg azt, meg amaz, 15 dolgot, de abból az egyik az alkohol, nyilván csak azt figyeled azt utána, figyeled. Tehát a többit nem elemzed. Most legutóbb olyat csináltunk, ami ilyen döntési szituációkba hozza egy online kérdőívbe a válaszadót, tehát nem azt kérdezzük meg tőle, hogy hányszor iszik alkoholt, meg hol vásárolja, meg milyen árat lenne hajlandó érte fizetni, hanem kidobálunk elé különböző márkákat, különböző állításokkal, és neki csak egy döntést kell hozni, hogy melyiket venné meg, melyiket választaná. Erre ilyen rövid ideje van, és akkor ezt ugye többször földobjuk elé, és nem is tudja, hogy mire megy ki a játék, csak nyilván úgy vannak összekombinálva az állítások a márkákkal, hogy a végén ebből le lehet vonni következtetéseket, hogy ugye mit, hogy köt, mihez.
Ezek ilyen asszociációk, hogy fiatalos, hogy elegáns, hogy luxus, hogy olcsó, vagy drága, vagy
nem,
miket
inkább,
kell képzelni?
Inkább úgy képzeld el, mintha ilyen szlogenek, ilyen headline-okat írnánk oda. Aha.
De a végén ezt keresitek mögötte, hogy ilyen akár ilyen egészen egyszerű, egy szavakra leegyszerűsítve gyűlik össze egy szófelhő?
Akár igen.
Aha, izgalmas. Aztán volt egy, számomra így az önéletrajzodban egy ilyen érdekes fordulat, hogy elmentél a Viszkinethez ilyen kicsit más útra. Mi volt az a motivátorod, ami miatt egy kicsit másik oldalra kerültél a kereskedelemben?
Én szeretek tanulni egyébként, és így ilyen önképzéssel is próbálok foglalkozni még így a munka mellett. A digitalizáció volt az egyik irány, tehát az látszott, hogy ez 2019-ben volt, tehát akkor már bőven nyakig benne voltunk ebben, hogy az e-commerce fejlődése, és mind a kommunikációban, mind a sales-ben. Ez volt az egyik, amit szerettem volna így élőben megtapasztalni napi 8 órában, és ugye a Viszkinet az ezzel foglalkozik, tehát ő ebből indult. A másik terület meg a sales volt, hogy én voltam régiós kereskedelmi pozícióban, de az is inkább arról szólt, hogy ugye hogy építünk márkát más piacokon, de sales-el nem foglalkoztam, és akkor ott azzal is tudtam.
Mennyiben más az a két világ számodra? Én azért érzékelem, de hogy ennyi tapasztalat után, ami kifejezetten a marketingre fókuszált, mennyire volt furcsa ez az új világ, a sales?
Ott is megvolt ugyanez a része, mert hogy ugye ez jóval kisebb cég persze, mint a Roost, de egyrészt feltörekvő, másrészt meg nagyon sok márka tulajdonossal dolgozott. Tehát elképesztő mennyiségű ilyen cég van, aki éget egyszer párlatokat gyárt a világban, és ezek mind szeretnének betörni a különböző piacokra. Az olyan nagy cégek, mint a Cvaka, Roost, egyemek, ilyen nagy gyártók és disztribútorok nem foglalkoznak ezekkel, ezek nagyon kis volumenű márkák, viszont a Viszkinet meg bevállal ilyeneket. És akkor pont az volt az érdekes, hogy az éppen csak, hogy megismert, vagy nagyon még gyenge ismertséggel rendelkező, ám de érdekes, és a világban már azért itt-ott bizonyító márkákkal, amit lehet kezdeni itt Magyarországon, kicsit ilyen zero budget marketing módon. A másik meg az, hogy ugye egyszerre kellett a sales-t felépíteni, meg a marketinget felépíteni.
Én csak erre gondoltam, hogy amikor bejön egy kis külföldi brand, akkor azért gondolom ti is kockázatot vállaltatok azzal, hogy elkezditek az erőforrásaitokat arra fókuszálni, bár mondjuk hisztek abban a termékben, de ki is mondtad, hogy zero budget marketing volt. Ez mennyire volt furcsa neked a korábbi szakmai utathoz képest?
Hát nyilván mások a lehetőségek, itt nem kutatsz, akkor ugye, hanem megérzésből, meg tapasztalatból csinálod, amit csinálsz.
Na, hogy lehet a piacra vinni egy új külföldi alkoholos italt, magyar piacra behozni? Milyen eszközeid vannak hozzá?
Meglepő egyébként, hogy ugye ez egy olyan kategória, aminél az ár az ugye, hát hogy mondjam, már szinte ez a luxus szint, tehát hogy mondjuk az ilyen normál mainstream standard ár szint Magyarországon ezekre a párlatokra azért inkább az ilyen 5 és 10 forint között mozog, ezek az italok inkább ilyen 20 plusz, tehát hogy 15 plusz. Ezeket belistáztatni hipermarketekbe, szupermarketekbe, ugye mondaná valaki, aki nagy cégnél dolgozik, hát ez a lehetetlen, mert minek, ugye itt nincs forgás, úgyis ki fog hullani, ugye ott megvannak a hiperekben is a megfelelő szabályok arra, hogy hiper per hónap vagy per hét mennyit kell eladni. De érdekes módon egyébként nagyon nyitottak voltak a partnerek arra, hogy próbálkozzanak ezekkel, aminek az egyik oka az, hogy ezek a márkák olyan kategóriákban szerepelnek, amik egyébként most divatosak kezdenek lenni, vagy már divatosak, mint a gin, és ugye az egy nagyon fragmentált piac, de a drága vége a gineknek az ugye ezeknél a kis cégeknél van. A másik pedig, hogy amúgy is van egy elég jelentős elmozgás az ilyen prémium, szuper prémium irányba, tehát amíg 25 éven nagyrészt minden az ilyen value for money kategóriában volt Magyarországon, mint égetett szeszfogyasztás, nagyon erős lett a standard, meg megjelent jelentősen a prémium, szuper prémium. Ezért ugye belistázni, hát nem azt mondom, hogy zero budgetből is lehet, de zero közeliből is.
De itt a belistázás lesz valójában az, ami neked az eszközöd abban, hogy be tudsz egy
hát
márkát
vezetni. Hát, hogy oda kerüljön, azért az fontos persze, hogy ott legyen.
De az, hogy nem csak az számít, hogy ott legyen, tehát hogy a hiperben megvehető legyen, hanem hogy válasszák is, és hogy az általatok igényelt volumenben válasszák. Tehát ehhez meg azt gondolom, hogy kell a marketing része.
Igen, de erre ott vannak a digitális felületek.
Aha.
Tehát azért ez a zero budget, ez ilyen idézőjelben zero budget, tehát ez nem konkrétan nulla.
Tehát be lehet vezetni magyar piacra, vagy be lehet egy piacra vezetni digitális eszközökkel egy alkoholos italmárket.
Be, csak nem lesz belőle ilyen, hogy mondjam, ez a big scale, nagy volumenű márka. De hát ugye ezekkel pont az a cél, hogy per liter vagy per palack nagyon magas a fedezetük, tehát ezekből jóval kevesebbet is elég eladni ahhoz, hogy nagyjából ugyanannyit keressen az ember rajta, mint ugye egy alacsony árszínvonalon.
Megvizsgáltátok annak a szegmensnek a szempontrendszereit, a választási szempontrendszereit, akik ilyen magas áru italokat választanak? Hogy mik azok a motivátorok, amik ilyenkor számítanak?
Hát eleve más életszínvonalon élnek azért többnyire azok a vásárlók. Tehát ott a vásárlóerő sokkal stabilabb, tehát mondjuk akár az infláció, ami most van, az se rázza meg annyira, hogyha van egy jövedéki adóemelés, hogy 500 forinttal nő a jövedéki adó, akkor az 5000 forintos terméken az kapásból 10%, a 25000 forintos terméken észre se veszi.
Igen.
Tehát nem is érdekli.
Igen. Tehát alapvetően az, hogy sokkal magasabb életszínvonalon élnek, és emiatt elkezdenek kipróbálni új brendeket, próbálják megismerni azt, hogyha már van lehetőségük rá, akkor milyen speciális változatokra tudják elkölteni a pénzüket?
Hát meg olyan, mint a fine dining, hogyha az embernek van erre ideje, pénze, akkor kipróbálja, hogy ez milyen. Ugye nagyon sokan élvezik ezt, hogy nem ténylegesen vacsorázni mennek egy étterembe, hanem az ízek miatt, meg ugye, hogy mit alkot a séf. Tehát ezek a magas értékű italok pont ilyenek.
Uh-huh. Aztán jött a 2022-es év, amikor a Cvakhoz váltottál. Nem annyira jellemző így a szakmádban, vagy a karriered eddigi útján, hogy egy brandhez kötődően választottál munkahelyet. Itt is nyilván van sok minden a szortimentben, de hogy valahogy ez is egy újdonság, ahogy a Whiskynet is új volt ebből a szempontból, most kicsit így a Cvak is egy új lépésnek tűnik. Tehát, hogy úgy látom, hogy próbálod azért így másik oldalait is megvizsgálni ennek az iparágnak.
Hát ugye ez sem egy brand, tehát az egy, az 10 legalább.
Igen,
tehát
igen,
van 10 fókusz brand, meg ugye vannak még pluszban továbbiak, ugye a Cvak forgalmazza a Diageo-nak a termékeit is. Ugye ott van whisky, krémlikör, minden van.
Ezt a részét nem tudtam, igen.
Igen, tehát elég széles a portfólió, de a Cvaknak önmagának is széles a portfóliója. Tehát igen. Az, hogy persze az unikumot azonosítja mindenki a Cvakkal, az természetes így 230 év után, de alapvetően ez is egy széles termékportfólió.
És mi az, ami miatt megérkeztél a Cvakhoz? Mit szerettél volna itt megmutatni, vagy kipróbálni?
Hát egyrészt ugye a legnagyobb hazai gyártó, ezek a nagy része a forgalmának, a márkáinak, azok ugye hazai márkák. Itt nem szól bele más a márkaépítésbe, csak az igazgatóság, meg a board, vagy hát a vezetőség, meg a board, és ez ugye önmagában szerintem egy nagyon jó és szerencsés konstelláció egy marketinges számára, főleg ebben az iparágban, ahol azért a spiritek nagy része ugye nemzetközi márka, ahol minden nagyvárosban ül valaki, aki megszakérti, hogy itt Magyarországon mit kéne csinálni.
Közelebb vagy a döntéshez, tehát jobban tudod a márkát befolyásolni.
Sokkal nagyobb ráhatásod van, igen. Tehát ez nyilván egy jó kihívás, meg tetszik. A másik, hát maga a cég, meg a márkái, tehát ez külön-külön is, meg egyben céggel együtt is, ugye ez ilyen ikon, tehát ez olyan corporate citizen itthon, és egy olyan stabil jelenség, egy ikon, nem tudom más mondani, tehát ki az, aki ne akarna ott dolgozni.
De te már ott dolgozol, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan néz ki nálatok a marketing, milyen eszközöket használtok, milyen csapattal működtök.
Hát itt a marketing az egyébként tiszta marketing, a trade marketing az ugye a sales kereskedelmi csapathoz tartozik. Dolgozunk mi is velük, tehát úgy, hogy félúton vannak, de ők a kereskedelmi csapathoz tartoznak. Tehát mi alapvetően ugye márkát építünk. Még így a marketing igazgatósághoz tartozik a corporate PR, ugye a fenntarthatóság kérdése, akárcsak a border igazgatósággal való marketing jellegű kommunikáció, tehát minden ilyen. De itt, amit a marketing csapat visz, az alapvetően brand marketing.
És ez milyen eszközeitek vannak? Mihez tudtok nyúlni?
Hát bármihez. Teljesen bármi.
Mit preferálsz te? Én azt láttam, hogy azért vannak ilyen preferenciák marketinges oldalon, hogy valaki nagyon mondjuk hisz egyfajta formátumban, te miben hiszel?
Nekem nincs, én nem akarom ezt így ráerőszakolni az összes célcsoportra, tehát így nagyon, nagyon attól függ, hogy éppen mit, melyik márkát, kinek kommunikáljuk, milyen felületen. Tehát még egy márka pozícionálásunk, egy kommunikációs irány is olyan, hogy ezt adaptálni kell hagyományos vagy digitális felületre, tehát máshol vannak a hangsúlyok. Nem ragaszkodom így egy-egy irányhoz. Tény egyébként, hogy ha már mondjuk generációkra bontjuk, akkor azért egy X generáció még inkább affinisebb a tévére, tehát ott még simán működik ez, hogy belelövünk a tömegbe a GRP-kkal. Az E-generáció meg hát láthatóan affinisebb a digitális felületekre, ami hát megint csak videóformátum, mint idézőjelben, ahogy a tévé is a lineáris tévé, de már nem a lineáris tévé nézi. A tévé az neki csak egy eszköz, amit mást néz. Tehát lásd Netflix és társai, vagy a Xbox, vagy a fele tudja, amik a YouTube shortok. Tehát ő a képernyőt használja. Nyilván ott akkor más formátumban kell. Tehát videónak videó, de a TikTok álló formátuma az nem ugyanaz, mint a tévének a hagyományos formátuma. Nekem nincs az, hogy be lenne rögzülve. Ha be lenne, akkor szerintem a 90-es éveknek a standardjait próbálnám rá erőszakolni most is a márkákra, de nagyon gyorsan változik ez a környezet, hogy nem lehet így leragadni.
Mennyire jellemző az influencer marketing ezen a téren? Azért sok ilyen kampányt láttam már, most is például City Light plakátokon látni, nem egy ilyet, hogy ismert emberek bizonyos fajta márkákat fogyasztanak és ezzel buliznak. Sokat futok bele, te mennyire használod ezt az eszközt?
Hát mi is használjuk, egyébként majdnem minden márkán. Ugye itt azért már szerintem meg kell különböztetni kétfajta ilyen influencer marketinget. Az egyik az, amikor a reach-re megy az ember, és ott valószínűleg a kötődés, elérésre megy az ember, ott valószínűleg a kötődés az nem annyira erős, maga az influencer és a márka között. Itt sokszor azért vannak a verziói a marketingeseknek, mert amikor lejár a szerződés, akkor lehet, hogy átvált valami hasonlóra az influencer, és akkor ugye az olyan hiteltelen tud lenni, vagy hát mindenki látja, hogy ó, ez csak reklám volt, nem is azt fogyasztja, nem is szereti, nem is kedveli, akkor miért ajánlja? Hát mert reklám, és akkor az már ugye kontraproduktív inkább. És akkor vannak a kisebb elérésű, de azt szokták mondani, hogy ilyen meaninggel, jelentéssel rendelkező influencerek, akik viszont együtt tudnak élni azzal a márkával. Ugye mi ebbe az irányba próbálunk menni, hogy a márkáink ne csak mint ilyen product placement jelenjenek meg hashtag márka, hanem hogy legyen valahogy része az ő életüknek, ha épp nem az. Tehát a legjobb az persze, hogy influencer találunk, akinek mondjuk a szakmai munkásságának valamilyen módon része, vagy az életének része.
Tudsz ilyen példát mondani, akár konkrét szereplőt?
Tudok egyébként, mert az Unikumon dolgozunk így együtt zenészekkel, a Beton Office ilyen, a Halott Pénz, ugye ők is ilyen, egy kicsit más generáció, egyébként a kettő, már nem ők más generáció, hanem aki kedveli őket, de ugyanígy a Jude Law, az is.
És ők az Unikummal futnak?
Ők Unikummal, igen.
Aha,
tehát akkor, hát, mondjuk mi futunk velük.
Igen, tehát ez egy kifejezetten egy olyan eszközöd, hogy az őket szerető fiatal felnőttek fogyasszák szintén az Unikumot, és oda is meg tud erősíteni. Mennyire nagy a penetrációja ennek? Tehát, hogy mennyien fogyasztják szerinted, hogyha ezt méritek, hogy a mondjuk a 18 plusz és mondjuk 25 fölötti, vagy 25-ig tartó generáció mennyire használja, vagy fogyasztja az Unikumot?
Hát, ez képtelenség mérni. Azt látjuk, de azt is nem feltétlenül kutatásokból egyébként, inkább ilyen visszajelzésekből, akárcsak az influencereinktől is, hogy van egy ilyen hype most abban a generációban esetleg, hogy kicsit ebbe az idézőjelben mondom, ilyen retro irányban nézelődnek, de ez nem, csak az unikumot jelenti, ez minden, tehát film, zene, kultúra, tehát így nyúlnak vissza egy kicsit évtizedekkel ezelőtti tartalmak felé, és hát az unikum az, most mondanám, hogy bármelyik évtizedre nyúlnak vissza, az elmúlt 200 évből ott volt igen. Unikum.
Igen, minden korszaknak megvolt a maga influencere, aki fogyasztotta az unikumot, és erről voltak képek vagy leírások. Sokat olvastam arról, hogy a felelős alkoholfogyasztás mellett azért te kampányolsz, és felmerült bennem a kérdés, hogy neked, ha ez fontos, akkor hogy illeszkedik össze számodra az, hogy valójában az a feladatot, hogy minél többet tudjál értékesíteni, nyilván belecsúszhatnak olyanok is, akik nem felelősen fogyasztják.
Hát ezt már érintettem egyébként, hogy szerintem az egész iparágnak a célja nem, mert ugye többet lehet mennyiségben, meg minőségben is, ugye. Már minőség alatt értem itt, hogy forintban, értékben. És ez itt alapvetően arról szól az egész, hogy értékben nyilván van egyfajta ilyen növekedési kényszer, ugye, de hát ez a kapitalista gazdasági rendszerből fakad. Egyébként ez a cég, ez nem is annyira, hogy mondjam, érdekelt a növekedésben, meg a profit növekedésben, de azért nem tolja túl. Ezt vannak más cégek a piacon, akik sokkal inkább, de ott is figyelnek arra, hogy ez nem szükségszerű, hogy ez mennyiségi növekedést is jelentsen, sőt, a komoly felelős cégek ugye próbálják pont átalakítani a portfóliójukat úgy, hogy ez értékben legyen jelentős, ami egyébként részben önvédelem is, mert hát ugye látják ezek a cégek, hogy az elmúlt, nem tudom, pár évtizedben a dohánygyárakkal ugye mi történt, akik ezt nem tették meg, meg nem készültek fel erre. Az alkohol szereplők, meg a világpiacon is, meg az Unióban is van külön erre szervezet, aki ilyenekkel foglalkozik, az pont abban az irányba próbálja az egész ilyen égetett szesz, de egyébként a sörbor iparágat is tolni, hogy legyen kevesebb, de jobb a fogyasztás. Tehát jobb minőségből fogyasszanak kevesebbet az emberek.
A beszélgetés elején mondtad, hogy a szabályozási környezet az egyik ilyen fő korlát vagy kihívás, hogy annak megfelelni, hogy mit mondhattok, mit nem mondhattok. Mik azok, amik még ebben az iparágban kihívást jelentenek számotokra, akár úgy, hogy a gazdaság milyen irányba tart, vagy vannak-e olyan meghatározó dolgok, amik most így korlátoznak titeket, vagy nehezítik a terepet?
Ketté bontanám, ugye egyrészt vannak a rövid távú ilyen kihívások, az infláció nyilván, a vásárlóerő, ugye pont most jöttek ki az ilyen reálkeresett növekedésről, vagy csökkenésről, vagy alig növekedésről cikkek, ez érezhetően átalakítja a vásárlási szokásokat, de úgy véljük, hogy ez egy ilyen krízis vásárlási szokás, tehát abban a pillanatban, hogy az infláció csökken, amiről szerintem sokan azt hiszik, hogy az árak visszamennek oda, ahol voltak, ez nem feltétlenül lesz így, csak maga a tempó fog csökkenni, a növekedés tempója. Tehát a vásárlóerő vissza fog állni valószínűleg, hogy mikor az kérdés, de ez inkább rövid táv, tehát ilyen 1-2 év. Ami hosszabb távú változás, az viszont az egyik jön a figyelemgazdaságnak az ilyen terjedéséből, vagy növekedéséből, hogy egyszerűen olyan információs zaj van, hogy nekünk marketingeseknek már nem csak arról szól a munka, hogy legyünk jobbak share of voice-ban, mint a versenytárs, hanem hogy törjük át egyáltalán azokat a gátok, ugorjuk át az ilyen információs küszöböket, hogy egyáltalán észrevegyenek minket. És ugye ez azért nagy kihívás, nyilván más investíció, sokkal rafináltabban kell, okosabban kell oda kerülni a fogyasztó szem elé, tudni kell, hogy mikor mit néz, tehát sokkal inkább tisztában kell lenni az ilyen média fogyasztási journey-vel, a touchpointokkal, mert különben tényleg az Isten pénzét is el lehet erre költeni. Most az Ogilvy híres mondása, hogy ugye a marketing büdzsé fele az mindig ablakon kidobott pénz, de hát ez egyre inkább igaz, sőt, tehát több mint a fele pont emiatt, ugye, hogy egyszer nem találod el a fogyasztót abban a nagy zajban. Ez nagy kívás. A másik pedig, amit talán lehet egy kicsit iparág specifikus, hogy az újabb és újabb generációknál változik az alkoholhoz, fogyasztáshoz való viszony. Az alkohol az ugye 10 000 éve itt van az emberiségen, ez így kulturálisan be van ágyazódva, de mégis van ebben átalakulás, hogy ki, mikor, milyen alkalommal, mennyit, hogyan iszik. És ez látszik, hogy egy X és Z generáció között azért tud lenni szignifikáns különbség, hogy milyen alkalomból mit fogyaszt, vagy egyáltalán fogyaszt-e.
Ezt meg tud egy kicsit jobban világítani, hogy hogyan változik ez a fajta fogyasztási tendencia, vagy trend?
Hát ugye az X generációnál azt szoktuk mondani, hogy ott a rendszerváltás környékén kinyílt a világ, ha bementél egy bárba 1985-ben, akkor volt, eleve bár se volt, de mondjuk ha épp volt, akkor volt 5 vagy 10 ital a polcon, aztán 95-ben meg volt 120. És hirtelen így minden szempontból kinyílt a világ, szofisztikált, addig nem ismert italok voltak a polcon, az embereknek elkezdett pénzük lenni, elkezdtek eljárni szórakozni, beindult a clubbing, a diszkó, nem tudom, mindenféle kultúra, és ez nyilván hozta magával ezt a változatos fogyasztási lehetőségek dömpingjét. Ez most az E-generációra ez nem igaz, mert ugye ők beleszülettek abba, hogy 200 különböző palack van egy bárnak a polcán. Ők inkább azzal küzdenek, hogy nem akarnak semmiből kimaradni, ezért nem szeretnének például másnaposak lenni, mert hogyha ha ő annyit iszik, hogy másnap másnapos, akkor elveszti egy egész napját is akár a hasznos tevékenységből egyrészt. Másrészt pedig van ez a Fear of Missing Out című, nem tudom, kifejezés, ugye, hogy ott is nem csak olyan másnapot nem szeretné, hanem nem szeretne a fogyasztással kontrollt veszteni. Uh-huh. Ki tudja, mi történik. Ugye a fiatalok nagy részének már van külön egy ilyen online énje, ami ugye nagyon népszerű, mindenki lájkol mindent, csak jó dolgok történnek az online térben. Hát, hogyha éppen ő megbotlik egy péntek este, és a haverjai meg éppen rossz fejek is fölteszik, hogy hogy néz ki, akkor ugye azt azonnal oda az imázs, amit ő ott felépített. Tehát, hogy de ez nyilván nem jellemző mindenkire, de vannak ezek a jelenségek, ami annak idején semmilyen módon nem volt. Igen. Mert hát, ha egy X elment 1992-ben szórakozni, akkor most ráment az egész hétvégent, ráment a hétvégent, hétfőre minden vissza, hát aztán ki emlékszik arra, hogy mi volt péntek este. Hát most az internet minden emlékszik, és amúgy meg ráment az egész hétvége, hát ezt nem lehet, ugye, rohanunk előre.
Nagyon izgalmas így belelátni ebbe a szakmába, és te kifejezetten közelről is hosszú ideje nézed, és más-más szemszögből, és ezt látom, hogy ez az előnye annak, hogy ennyi ideje ezen a pályán, vagy hogy nagyon mélyen megértetted ezt a világot. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és örülök, hogy segítettél belelátni ebbe a piacba. Nem találkoztunk még igazából a szakmádból szereplőkkel, úgyhogy újszerű volt nekem is, és nekem is egy kicsit távol állt, úgyhogy remélem, hogy hallgatóknak is tudtunk újat mutatni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Kovács Dávid Gábor, a Cvak marketing igazgatója volt a vendégünk. Remélem, hogy tetszett nektek ez az adás, és hallgassatok minket, mert a következő epizódokban is hasonlóan nagy márkák, komoly marketing szakembereivel fogunk beszélgetni, ahogy ezt tettük az eddigi epizódokban is. Ez a marketing.hu podcast, maradjatok velünk, iratkozzatok fel, ahova csak lehet. A különböző podcast felületeken megtaláltok minket. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Nehagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast.